Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten kegyelme, áldása és szeretete legyen mi rajtunk. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából a 10. fejezetből, az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából a 10. fejezetből az első 10 verset olvasom. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, a Zebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le. Samaritánusok városába ne menjetek be. Inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy Te el tudsz hívni bennünket, és fel tudsz hatalmazni, és meghívsz bennünket arra a munkára, amelyet Te végzel a világon, hogy mi is betekintést nyerhessünk abba, hogy hogyan jársz közöttünk, milyen hatalommal és erővel, hogy valóban Istenként tudjunk Téged tisztelni, ahhoz meg kell tapasztalnunk a saját életünkben a Te erődet, ahhoz veled kell találkozzunk, és meg kell látnunk, hogy hogyan gyógyítod a mi életünket, és hogyan gyógyítod mások életét rajtunk keresztül. Hát, hogy ez a titok ne legyen teljesen elrejtve előlünk, hát, hogy ne csak a könyvek lapjain találkozzunk ezzel, hanem az életünk valóságában is megtapasztalhassuk. Köszönjük, hogyha már átérezhettük azt, hogy meghívtál bennünket, vagy személyesen vonzod az életünket. Mikor azt hittük, hogy senkinek nem vagyunk fontosak, akkor talán azt érezhettük, hogy a te számodra mégis fontos a mi létünk. Nem a hiába valóságnak születtünk erre a világra, hanem azért, hogy megismerjünk téged, megismerjük önmagunkat is, és ebben az életben tapasztalatokat gyűjtsünk. Kérjük, szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy veled tudjunk találkozni, és lelkünk hozzád kerüljön közelebb. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából a 10. fejezetből, 16. verstől a 25. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Máté evangéliumából, 10. fejezetből, 16. verstől a 25. versig. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, Tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét. Kedves testvérek, a mai alkalommal a tanítványságról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Láthatjuk azt, hogy Jézus elhívja a 12 tanítványt, és ez az ős típusa annak, az ős példája annak, hogy hogyan munkálkodik Krisztus az emberek életében. Nem mindenkit hívott el tanítványainak, de az ő tanításában lényegében mindenkit hívott az Istenhez való élő kapcsolatra. Tanítványjá lenni az egy szűkebb kört jelent, amikor Krisztus mellett voltak közvetlenül ugye a későbbi apostolok. Tehát így megkülönböztethetünk egy tágabb kört, amikor az embereket megvonza Krisztus jelenléte, és oda mennek hozzá a betegek, a különböző életnehézségben élő emberek, figyelve azt, hogy milyen tanítást kapnak, figyelve ugye a cselekedeteit Jézusnak, és hamar elterjed a híre. És ezekből az emberekből Jézus lényegében kiválaszt magának egy szűkebb embercsoportot, ugye ez a 12-es tanítványi kör, illetve még ugye úgy is tudjuk, hogy még a 70-es kör is megvolt, tehát volt egy 70-es tanítványi réteg is, amely megint egy külső hé volt. Tehát voltak még női követői is Jézusnak, úgymond a női tanítványok, akik szintén rendszeresen ott voltak Jézus mellett. Ez egy másik különlegessége Jézusnak, hogy akkoriban azért a női tanítványság nem volt egy elterjedt dolog, hogy egy mester női tanítványt is maga mellé gyűjtött volna. Jézus nem utasította el, úgymond a női tanítványokat, bár őket nem soroljuk az apostolok közé, de mégis ott voltak és jelen voltak, és több ízben látjuk a Szentírásban, hogy követték őt, segítettek neki, és fontos szerepük volt. Tehát így már Krisztusban azt is látjuk, hogy a férfi és a női szerep is egyformán a helyén van úgymond kezelve, és nincsen semmiféle háttérbe szorítva, annak ellenére, hogy mondjuk az apostolok között nincsen női tanítvány, ez nem azt jelenti, hogy a nő háttérbe lenne szorítva Jézus tanítványságában, egyszerűen más szerepet szánt, és azért itt meg kell érteni azt a kort, bármennyire is ez furcsa nekünk, de akkoriban, tehát még akár egy vallomás tételben is, hogyha bírósági ügy volt, egy nőnek a vallomása nem ért annyit, mint egy férfinek. Ezért például szokták mondani, amikor feltámad Krisztus, és a női tanítványok elmennek megnézni, vagy hogy megkenjék Jézus testét, és nem találják ott Jézust, akkor ugye elmondják a hírt, és hát nem hisznek nekik. Ebben nem hisznek nekikben, nem csak az van, hogy hát nem tudják elhinni esetleg, hogy most feltámadt Jézus, hát ez is mondjuk a 80%, de asszony beszédnek is gondolhatták azt, tehát nem igazából mérvadó az, ilyen szempontból az akkori világban, és nem adnak annyira a szavukra, és ez is egy feszültséget okozhatott, mondjuk a feltámadás hírének elfogadásában. Tehát látjuk azt, hogy Jézus nem akarta csak magának megtartani azt, ami az övé volt. Ugye nem sok idő állt rendelkezésére, mert kb. 3 évig tanított. Hát ez ahhoz képest, hogy több ezer éve ezt a tanítást hallgatjuk, és életben maradt. Tehát láthatjuk ennek a dinamikáját és erejét, hogy 3 évig valaki tanít, és több ezer évig arról beszélgetünk. És tartalmazza az Isten üzenetét, és a generációk tudnak kapcsolódni Istenhez, illetve Jézus személyének a különlegessége, az, amely összetartja ezt, és az az erő, amivel elküldte a tanítványait, lényegében képviselve van azóta is a világban, mert nem találunk rá más magyarázatot, hogy miért maradt fönt a kereszténység. Tehát nem, mert más vallások is megszűnnek, vagy mozgalmak, vagy bármi olyan dolog, amely mondjuk valaki nagy tanító volt, vagy tanítványokat gyűjtött, de egyszerűen nem tudott életben maradni, vagy szűk körnek a hitrendszere lett. Jézus evangéliuma és Jézus személye azzal, hogy Jézus elhívta a 12 tanítványt és elküldte ugye Izrael városaiba, itt egy szűkítést láthatunk, hogy nem menjetek a pogány vidékekre, hanem csak Izrael elveszett juhaihoz menjetek. Ebben is láthatjuk azt, hogy voltak idők, amikor Jézus csak a Izrael elveszett bárányaihoz küldte a tanítványát, aztán később látjuk, hogy Pál apostolon keresztül már az egész világra küldi az evangéliumot. Tehát, hogy időszakos dolgok vannak, mindennek rendelt ideje van a krisztusi üzenet átadásában, és ha így nézzük, most a pogányok idejét éljük, amikor minden néphez eljut az evangélium, és ma is ugyanennek a tanítványozásnak a részei vagyunk. Ha így nézzük az apostoli hagyományon keresztül, és a Krisztus egyházán keresztül, mint élő módon csatlakozunk a tanítványi vonalhoz, több mint 2000 év óta lényegében szakadatlanul hirdetetik az evangélium, és az az eset, ami akkor úgymond megtörtént, hogy a 12 tanítványt kiküldi, onnantól kezdve nincsen megszakítva a tanítványi átadás. Ez a másik különlegesség. Hogy onnantól kezdve megy az evangélium hirdetése. Hogy ebbe egy kicsit belegondolunk, hogy milyen hatalmas ereje van akkor Krisztusnak, hogy onnantól kezdve nem szűnik meg. Kicsiben kezdi, szűk környezetben kezdi, de onnantól kezdve az egész világra elhat. És akkor úgy rácsodálkozhatunk, hogy milyen hatalmas dolognak vagyunk mi a részesei, látszólag ugye hétköznapi emberként, ha eljövünk a templomba, és megszenteljük ezt az időt, és mi Istenre figyelünk, akkor mi egy nagy egésznek a részei vagyunk. És már előttünk is. Mennyi minden történt, és azzal, hogy mi eljövünk, és azzal, hogy mi akár rendszeresen itt vagyunk, és lelkünkben imádkozunk Istenhez, és tényleg őszintén közeledünk hozzá, és azt mondom, akarva vagy akaratlanul a tanítványok közé sorolódunk, és mi magunk képviseljük a világban ugyanúgy, mint ahogy akkor a tanítványok képviselték Krisztusnak a jelenlétét. Ez lényegében a gyülekezet titka. Ezért mondjuk, hogy a gyülekezet lényegében Krisztus teste, vagy Krisztus tanítványainak a közössége, és ezért különleges ez, mert Krisztus az ő tanítványaiban van jelen, és a tanítványoknak az a minőség adatik, hogy olyanná legyenek, mint az ő mesterük. Tehát itt van a tanítványságban az a fajta elhivatottság, vagy elhívás, és a perspektíva, hogy miért is leszünk mi tanítványok, vagy miért is vonz bennünket Isten magához a Krisztusban, azért, hogy hasonlóak legyünk Krisztushoz, és tanulva őtőle, a mi életünkben is megjelenjenek azok az erők, az a bölcsesség, azaz Isten tudatosság, az a fajta belső tartalom, ami Krisztusban volt jelen. És ha így nézzük, akkor Krisztus lényegében megsokszorozza önmagát, és mivel ha mindenkiben jelen tud lenni, ezáltal az ő jelenlétét mindenhol ki tudja árasztani. És ezért küldi el a 12 tanítványt, hogy elmenvém, ugye hirdessék az evangéliumot, hogy az evangélium az az örömhírt jelenti, azt jelenti, hogy mindenkinek lehetősége van az Istennel kapcsolatba kerülni, van bűnbocsánat, és hogy Jézus Krisztusban mindnyájuknak van mesterük, mert akik hisznek majd a tanítványoknak, azok ismét tanítványok lesznek, Krisztus követők lesznek, és azoknak megint lesz mesterük. Nem is gondoljuk, hogy milyen nagy probléma az, hogy a világban igazából nincsen hiteles tanító. Most ezt idézőjelben mondom. Mert ki a hiteles tanító? Kit nevezhetünk hiteles tanítónak? Az, aki teljes mértékben birtokolja azt, amit tanít. Nem? Aki tud, az tudja képviselni minden körülmények között. Az az igazi tanító, aki az élet különböző dolgaira tudja alkalmazni azt az igazságot, amit tanít. Másrésztről, ha Istenről tanít, akkor ismernie kell Istent, nem csak úgy elméletben, hanem gyakorlatban is. És képesnek kell lennie, hogy a tanítványt összekapcsolja Istennel. Ez elég nagy misztérium, ez elég nagy titok. Hogy nem pusztán csak információt adunk át, nem pusztán csak elmondjuk, hogy hogy vannak a dolgok itt a világban, hanem összekötjük az emberek lelkét az Istennel. Ez önmagában véve egy hatalmas feladat. Tehát igazából ezért fontos a mesternek a jelenléte, és ezt a régiek nagyon tudták. Nem véletlen volt az, ugye nekünk talán így megdöbbentő az, hogy ugye végzik az emberek a hétköznapi dolgaikat, mint például Péter is, meg András is halásznak, és akkor megjelenik Jézus, tanít, akkor beszáll a csónakjukba, és mondjuk egy csodát tesz, hogy csodálatos halfogás van, és akkor hirtelen megdöbbennek, és megváltozik az életük, és követik utána Jézust. A régebbi emberekben ott volt ez a fajta, hát szerintem a mai emberekben is ott van, mert ugye az embernek ez a része úgy megmarad, hogyha valami szenttel találkozik, tehát a szentséggel találkozik, vagy ez tisztaságban nyilvánul meg, hogy valakiben meglátja azt a fajta tisztaságot, ami átütő erő. Meglátja valakinek a személyiségében ugye azt a tisztaságot, vagy azt a szeretetet. Mint ahogy Jézusban is látjuk, hogy Jézusban is ott volt az a fajta tisztaság, amely az emberekre hatott, szeretetet, együttérzést tapasztal, és mellette még tapasztal bölcsességet, tanítást, és akár jeleket vagy csodákat, hogy bármi bizonyító erőt, akkor az ember egyszerűen nem bír nemet mondani. Mert olyan erővel hat rá a másiknak a személyiség, és ezt pozitívan érthetjük, hogy egyszerűen megnyílik az embernek akkor a belső látása, és azt mondja, hogy ezt szeretném megismerni. Ezt szeretném megtudni, hogy honnan jön, kicsoda ő. Tehát Jézusnak azért voltak tanítványai, mert az ő személyiségét szerették volna megismerni. Nem másról szólt a történet, nem matematika volt, kémia és egyéb ismertek, hogy hát van egy tanító, és megtanuljuk tőled az ismereteket, és akkor mi azért vagyunk itt, hogy megtanuljunk valami fajta tudást. Megszerezzük a kellő bizonyítványt, a kellő pasztust, és ha kitanultuk, akkor mi már olyanok vagyunk, mint te. Azzal, hogy ismereteket szerzünk, ez a lelki életnek a másik törvényszerűség, még nem biztos, hogy olyanok leszünk, mint a mester. Ezért különleges Jézus, mert ad tanítást, de azt mondja, hogy a tanítványnak az a büszkesége, és az a legjobb, hogyha olyan lesz, mint a mestere, ugye látjuk ezt a képet, amit Jézus mond. Tehát nem csak ismeret elsajátításáról van szó, hanem Jézus tulajdonságainak és Jézus legbensőbb lényének a megértéséről, megéléséről van szó, És Jézus a saját lényébe avatja be azokat, akik követik őt. És hogy miért van erre szükség, ez talán úgy érthető meg legjobban, hogy itt nem egy Jézusban, nem egy olyan átlag személyiségről beszélünk, nem egy emberről beszélünk, most idézőjelben mondom, nem egy közönséges emberi lényről beszélünk, hanem Isten fiáról. Ez egy nagyon fontos, ez későbbiek is mindig feljön, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és úgy át tudjuk lapozni, hogy igen, Isten fia, nagyon jó, meg ő a názáreti Jézus, meg így tudjuk mondani, meg olyan, mint mi, mert ugyanolyan ember, mint mi, csak elfelejtjük azt a titkot, hogy emberré lett, olyanná lett, mint mi, de ez meg van különböztetve, és azt jelenti, hogy ő egy isteni lény. Isten fia, aki úr, aki uralkodik minden fölött, ebben látjuk, hogy ő nem emberi lény, hiszen mindenen uralkodik, hatalmas ereje van, képes betegségeket meggyógyítani, és képes az ember életét a földi létben is áldásával kormányozni, gyógyítani, vezetni, minden bajon át megtartani, és képes még a túlvilági létében is Istenhez elvezetni, és ott is megtartani. Tehát olyan hatalma, hogy mind látható világban, mind pedig a láthatatlan világban. És ezt a hatalmat ő önmagához köt, és azt mondja, hogy aki engem ismer, aki velem kapcsolatban van, annak megadom az örök életet, annak megadom a bűnbocsánatot, aki engem ismer, annak megvan a bűnbocsánat, és itt jön a titok. Mi is akkor igazából a tanítvány feladata? Nem az, hogy mondjuk megtanuld azt, hogy hogyan gyógyítsál leprást. Ez járulékos következmény annak, hogy Jézus tanítványa vagy. Vagy egy jel, amit Jézus meg tud tenni. És te is meg tudod tenni. A legnagyobb titok lényegében az, hogy a saját lényünk felismeri Krisztusban az Istent, és azok a pillanatok, amikor a tanítványok felismerték ezt, azok voltak igazából a nagy pillanatok, mert későbbiekben még az is van, hogy a tanítványok is elkezdek kételkedni Jézusban. Elmennek és csodát tesznek, visszatérnek, hogy hát engedelmeskedtek az ördögök, meg betegeket is gyógyítottunk, aztán voltak vitatkozások közöttük, és igazából magukat akarták naggyá tenni, és hirtelen elfejtették, hogy kicsoda az a Jézus. És akkor ugye Jézus hogy adott nekik példát, amikor vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb közöttük, akkor egyrészt egy kisgyermeket közéjük állított, hogy a legkisebb a legnagyobb, illetve az, aki szolgálni tud, és ebben példát adott nekik, és elkezdte megmosni a lábukat. Amikor ők már nagyok akartak lenni, mert ugye milyen egy tanítvány, tud egy dolgot, két dolgot, három dolgot, aztán 10 dolgot, és utána azt hiszi, hogy jövő a világ. Mert majd ő megmondja, hogy hogyan kellene majd ezt és ezt tenni. És akkor maguk között is ugye feszültség fakadt, és abban a pillanatban Jézus visszavette ezt a dolgot, és valami olyasmi dolgot tett, amit jól kell értenünk. Tehát, hogyha tényleg az Isten van jelen emberi testben, mert erről van szó a Krisztus esetében, akkor Krisztus nem személyválogató, tehát minden ember egyformán magához hív és vonz, de akik a tanítványai lesznek, és akik igent mondanak, és a legbelsőbb körbe beengedik az életükbe is, tehát ez egy kettős dolog, Jézus beengedi a legbelsőbb körbe a tanítványait, de fordítva is így van, a tanítvány beengedi a legbelsőbb körébe Isten fiát. Ez kölcsönösnek kell lenni. Mert ha valakivel egy ilyen közösségben vagyok, az azt is jelenti, hogy én is beengedem. Tehát nem lehet Jézus tanítványa lenni, hogy ő meghív, és jó, elfogadom, de közben én becsukom az összes ajtót az életembe. És nem vagyok vele úgymond nyílt kapcsolatban. És abban látjuk a kedvességét Krisztusnak, hogy szolgál azoknak, akik befogadták őt. Ebben érthetjük meg a Krisztusi szeretetnek a nagyságát, és a megkülönböztetését, tehát Jézus Krisztusban nincsen személyválogatás az emberek iránt, ezért tudott a bűnösök köz menni azokhoz, akiket mások megvetettek, meg akár tudott menni a gazdagokhoz is, vagy azok, akik előjártak a földi létben. Tehát ilyen szempontból sincsen neki személyválogatása, mint a jókhoz is tudott menni, meg úgymond a rosszakhoz is tudott menni. És mindenhonnan meg tudott szólítani embereket. Másrésztről pedig láthatjuk azt, hogy Krisztus kedvessége és önzetlensége annyit jelent, hogy ő szolgál. Mi volt ennek a példája? Hogy átruházta saját maga erejét, átruházta a tanítványokra. Nem hallunk arról, bár erről nem tudhatunk biztosan, hogy előtte hogy tanította ilyen értelemben a tanítványokat, tehát hogy majd hogyan üzzenek mondjuk ördögöt. Mert azért elég felelősségteljes dolog. Belenyúlni valakinek az életébe, és hogyha van egy ilyen probléma valakinek a lelkében, hogy befolyás alatt áll, mondjuk egy idegen léleknek vagy erőnek a befolyása alatt, azt kellő körültekintéssel kell végezni. És ugyanúgy Jézusnál láthatjuk azt, hogy olyan dolgokra hatalmazta fel a tanítványokat, amelyek nagyon személyesek voltak, amelyeket csak ő végzett. Ebben is az ő kedvességét és azt a fajta közelséget érezzük, hogy Jézus a legszentebb dolgokat adta ki, ami önmagára mutatott, mert ez volt a jele annak, hogy ő a messiás. Mert az volt a profécia, hogy majd aki ezeket a jeleket megteszi, az lesz majd a messiás. Mi történik? A messiás elhív tanítványokat, és a tanítványoknak is megadja azokat a jeleket. Ugyanazokat a jeleket és csodákat fogjátok tenni, Jézus egy helyen mondja, sőt még azt is mondja, hogy nagyobbakat fogtok tenni, mint amit én teszek. Tehát nem zárja le a fejlődés útját, azt mondta, hogy ti is meg fogjátok azokat tenni, de van egy pont, ahol mégis azt mondja, hogy nem lehet nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Lehet, hogy nagyobb dolgokat fogtok tenni, mint én tettem. Nem zárja ki Jézus. Pont az erőnek a nagysága miatt, és az Isten dicsősége miatt, ez lehetséges. De másrésztről viszont nem haladhatja meg a tanítványa mesterét, mert nagyobb dolgokat tehet, mint a mestere, de ez abból fog fakadni, hogy olyan lett, mint a mestere. És itt viszont az a legnagyobb tökéletesség, hogyha a Krisztushoz való hasonlósága a tanítványnak teljes mértékben ki tud ábrázolódni. Mi kell ehhez? Megy az időn. Az kell, hogy megtapasztalja a tanítvány Jézusnak a jelenlétét. Semmi más nem kell. Illetve az, hogy járjon ebben, és kell az a fajta felhatalmazás, amit csak Jézus tud rajta elvégezni, mert senki más nem tudja felhatalmazni, ezt nem lehet megtanulni az iskola padban. Ismeretet és bölcsességet lehet szerezni. De azokat az erőket, amelyek így megnyilvánulnak, és a Jézusnak azt a tulajdonságát, ami csak az ővé, és amit nem lehet könyvből megtanulni, azt csak Jézus tudja átruházni. Ezért voltak értékesek az apostolok, ezért voltak értékesek mindig a lelki emberek, vagy akik tanítottak. Mert valamilyen módon áldott emberek voltak, és itt megjelenik a szentségnek a fogalma, mert érezzük a lényükön keresztül, érezzük azt a fajta vonzást, vagy átsugárzást, amiben megtapasztalhatjuk a jelenlétben, hogy az ő szavukra megtörténnek a dolgok, az ő szavukra megváltoznak az emberi életek, és ugyanezt a jelenlétet kell, hogy Jézus Krisztusban is felfedezzük, tehát, hogy valami módon a misztika itt lép be, hogy vannak a látható dolgok, amelyek megnyilvánulnak, és van a láthatatlan rész. És a láthatatlan rész akár az emberi kapcsolatainkban is sokkal többet tesz ki, mint a látható rész. Hogyha a kommunikációnkat nézzük, a akkor kevesebb az a rész, amit mi tudatosan kommunikálunk egymás felé, vagy cselekedetben, vagy szóban, és sokkal nagyobb aránya az, amikor jelenlétben vagyunk, egymás közelében vagyunk, és sokkal nagyobb rész az, ami titokban történik. Amit nem biztos, hogy meg tudunk fogalmazni, de mégis hat ránk. És ugyanígy van az Istennel való kapcsolatban is, hogy erőltethetjük mi nagyon azt a fajta tudatos részt, hogy mindent akarunk tudni, mindent akarunk, és majd az értelmünkkel, meg majd amikor felfogtuk, meg amikor majd mindent leírunk egy kockás papírra, és akkor szépen levezetjük, hogy kicsoda az Isten. De ez így nem fog menni. És azért jött Jézus, hogy ezt így megkönnyítse, mert az egyszer egy, a lelki életben így nem fogunk előbbre jutni. Hanem sokkal egyszerűbb az, hogyha vele közösségben maradva, bármikor is, 2000 év után is, ha egy ember a Krisztushoz akar tartozni, és a szívét és a lelkét megnyitja, ez tűnik kevésnek, az igazából elég, mert a legnagyobb misztérium. Mert Isten lélek, és akik őt imádják, mármint Istent, vagy Krisztust imádják, azok lélekben és igazságban imádják őt, vagyis a lelki, a titkos részben, a meg nem fogalmazott résznek a teljességével és tökéletességével keresik egymást, és abban minden benne van. Tehát ugyanúgy a mai napon is a világban ugyanúgy jelen van Krisztusnak az ereje, és ezt kell igazából megérteni. Nincsen térhez, időhöz kötve, mert az ő istensége nincsen helyhez korlátozva. Elég tudni róla, elég segítségül hívni őt, és a szívünket átadni olyan módon, mint ahogy a tanítványok átadták, bár róla nem sok mindent tudtak, de mégis elindultak a megtapasztalás útján. És a következő dolog pedig az lesz, hogy Jézus át fog ruházni ránk ugyanúgy erőket, megnyilvánulásokat, és elkezdjük majd érteni az ő dolgait. Ez soha nem történt másképpen, mint a kezdeti időszakban is ugyanígy történt. Az a különbség, ami talán nagy különbség a mi számunkra, hogy testben ott volt Krisztus, és lehetett vele találkozni. De ismét alá szeretném húzni, hogy nem a testben való találkozás határozta meg az igazi lényeget. Ezért értjük azt, hogy sokan nem hittek, amikor testben látták Krisztust. Hát nem az határozta meg, hanem a láthatatlan rész, az, ami most is jelen van, és abban való találkozás, és az abban való információ, amit az Isten bármelyik helyen meg tud adni az övéinek, hiszen Isten nem korlátozott lény, aki önmagát csak akkor tudja odaadni valakinek, ha az látható formát ölt. Hanem úgy, ahogy Jézus elküldte a tanítványokat, és nincs ő velük. Azt mondja, menjetek el, hogy könnyebb lenne, mondja a tanítvány, hát gyere velünk Jézus, hát úgy jobban tudunk ördögöt űzni. Te ott állsz mellettem, Jézus, és akkor majd úgy, ahogy te mondod, akkor úgy csinálom. De azt, hogy nem vagy ott. És elküldesz engem, hogy menjek és gyógyítsak leprásokat, meg üzzek ördögöket, hát milyen dolog ez? Hát ki vagyok én ahhoz, hogy ilyen dologba belekezdjek? Ugye? Miért teszi meg ezt Krisztus? Hát ez felelőtlenségnek tűnik elküldeni 12 embert így, és akkor látszólag a semmivel. Mert ez a semmi, nem? Elmondja nekik, hogy mi lesz, és aztán menjetek. És majd rájuk bízna ezt a munkát. És ugyanígy történhet talán, hogy érezhetjük mi is, hogy elhív minket Krisztus, ez olyan semmi, nem? És akkor engedelmeskedünk, és befogadjuk, és akkor olyan légből kapott dolog, hogy akkor most kövessük Jézus, de igazából nem is látjuk. És akkor itt jön a titok. Ez azért tud működni, mert igazából az, amiről itt Jézus beszél, hogy lesznek erők és megnyilvánulások az ő nevében, az nincsen a testi megjelenéséhez kötve. Az ő valóság, ezt nem tudjuk ennél tisztában, vagy erre csak rácsodálkozhatunk. Ez ugyanolyan törvényszerűség a lelki életben, és ugyanúgy hat ránk, mint a fizika törvénye. Nem kell nekem a gravitációt magam mellé állítanom, hogy ez így legyen. Nem kell nekem azt ismernem a gravitáció törvényszerűségét, az is hat rám mindenhol. Jézus nevének az ereje és az, amit ő képviselt az Isten országáról és az evangéliumáról, az minden helyen ugyanúgy megjelenik abban a pillanatban, amikor egy tanítványnak a lelkében a kapcsolat megszületik vele. Láthatatlan módon. És erről beszél Krisztus, hogy amikor a törvényszék elé visznek titeket, és megkínoznak benneteket, meg amikor a családban meghasonlás lesz, amikor a gyermekek támadnak a szüleik ellen, a hitük miatt, azért, mert ti követtek engem, láthatatlan módon, de mégis valóságosan, tehát lelki módon így értem ezt a láthatatlant, és mégis hűségesek vagytok, akkor azt mondja nekik, hogy ti ne gondolkodjatok azon, hogy mit kell mondanatok, mert abban az órában meg lesz. És meg fogjátok tudni azt, hogy mit válaszoljatok. Tehát van egy intelligencia, ha így nézzük, amely megnyilvánul. Nevezhetjük Krisztus intelligenciájának, Krisztus tudatának. Olyan mesterrel állunk szembe, aki az ő tudatosságát ki tudja terjeszteni az egész világra, és mindenkinek a saját lelke és saját lénye hozzá tud ehhez kapcsolódni, és bárhol is van, a Krisztus tudatossága meg fogja őt segíteni, ezt nevezzük Szentléleknek, és meg fog nyilvánulni az ő életében, és azt fogja megadni az ő számára, amire éppen szüksége van. Ezt mondhatjuk azt, hogy hihetetlennek tűnik, és felfoghatatlannak, de hogyha jobban belegondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a tudás és az információ nincsen elválasztva. Nincsen elválasztva az Istenben azoktól, akik szeretik őt. A térnek bármelyik pontján, az időnek bármelyik pontján képesek vagyunk megérteni az isteni bölcsességet, és ha vele vagyunk, akkor abban a pillanatban fog ez megnyilvánulni. Spontán, mint ahogy egy gondolat megszületik az értelmünkben, és bölcsesség felismerésekre jutunk, ezen az úton megérthetjük az Istennek a gondolatait és vezetését. És ha így nézzük, akkor már a mester és a tanítvány viszony is átlép egy nagyobb minőségben, hogy ezt gyakorolhatja a tanítvány, és azért küldi el Jézus a tanítványokat, egyetlen egy útja van ennek a fejlesztésének, hogy gyakorold, hogy megéld, hogy megtapasztald. Nincs más útja, mert ha egyszer sem tapasztalod meg, akkor azt hiszed, hogy nincs. De ha egyszer is megtapasztalod, és ráállsz az életedben, és keresed azt, és hittel gyakorlod benne magadat, akkor egyszer megtapasztalod, másodszor is megtapasztalod, harmadszor is megtapasztalod, és látszólag semmi nem történik, ugyanolyan az életed, mint egyébként, mert nincsen ott úgymond Krisztus melletted testileg, de lélekben mégis megtapasztalod a jelenlétét, a segítségét, és erők áradnak ugye az életünkben, és ezeknek a megnyilvánulásai lehetnek akár a jelek és a csodák. És feltehetjük a kérdést, hogy ma miért nincsenek ezek, vagy miért nem működnek, és ez mindig kérdés volt a kereszténységben, hogy miért nincsenek azok az erők. Egyrészt vannak korszakok, idők, amikor Isten adja, ez nem automatikus, és nem lehet mindig azt kérni, hogy most megint halottakat kéne feltámasztanunk. Azt hiszem nagy zűrzavar lenne, ha itt most mindannyian képesek lennénk a halottak feltámasztására. És ezt úgy gyakorolgatnánk. Tehát ilyen szempontból Isten azért korlátozza ezeket a dolgokat, és ha adott is ilyet, akkor célra és adott időben. Vagy hogy minden beteget meg tudnánk gyógyítani, jó lenne. De vannak helyzetek, amikor nem lehet valakit meggyógyítani. De nem az az út. És vannak helyzetek, amikor meg lehet valakit gyógyítani, de ezt nem mi döntjük el. Segítségül hívhatjuk Istent, és imádkozhatunk valakiért, hogy meggyógyuljon, és lehet, hogy megtörténik a gyógyulás, itt jön a mi felelősségünk, vagy lehetőségünk, de nem biztos, hogy minden esetben megtörténnek a gyógyítások. Viszont egy dolgot minden esetben megtapasztalt a tanítvány. És mi ez? És itt a titok. Nem hallottak feltámasztása a lényeg, meg hogy milyen csodákat teszünk, vagy nem teszünk, hanem sokkal inkább, ahogy elmondtam, azt, hogy Krisztussal való közösségünk és az ő lényének a megtapasztalása legyen valóságos az életünkben. Mert ebből fakadhat ez. És az erőtlensége A kereszténységnek lényegében, illetve az ereje is ebből fakad. Az erőtlensége abból, hogyha nem tudnak az emberek Krisztushoz igazából kapcsolódni, csak elméleti szint, vagy nem tudom, olyan távoli, vagy nem is értjük. Tehát a tanítványság nem tud kibontakozni, ha nem tudnak kapcsolódni hozzá, ezért erőtlenek. Másrészt pedig, ugye azért lehetünk erősek, hogyha fölismerjük, hogy de hát itt van a lényeg. Ha mindig elmegyünk emellett a valóság mellett, pont úgy, hogy már olyan természetes, olyan túlragozott, hogy hát mindig erről volt szó, hogy pont azért veszítjük el. Mert ezt gyakorolni kell. Olyan értemben, hogy valahogy át kell élnünk, és ez mégiscsak fontosabb. Az átélése és a megélése mindennél. Mert különben akkor nem a tiéd. Neked kell átélned. És ez lehet egy picinke kis dolog is, tehát nem nehezíteni szeretném az utat, hanem bármit, hogyha megélünk Isten jelenlétéből, ez ugye a hetedik nap megszentelésének az értelme, hogy miért egy napot töltsél Istennel. Mégis ez, szented meg a hetedik napot. Egy napot töltsél Istennel. Most hagyd abba ezt, hagyd abba azt. Tudjál egy napot velem lenni. Ez erről szól. Hát nem tudunk. Egy órát nem tudunk. Már sok. Már nem bírjuk magunkat itt tartani, mert már ezzel fele megyünk. Már unalmas. Ugye? És egy tanítvány, képzeljük el, hogy azt határozza el napi 24. De mondjuk egészséges módon kellene. Utána az egész élet. És akkor gondoljuk, hogy hú, hát ez csodát is tudott tenni. Ja. De előtte napi 24-ben x időt az Istennel volt. És az a csoda az volt egy pár perc. Vagy egy másodperc. És hirtelen megnyilván. De előtte, azt mondom a láthatatlan részben, ott volt a közösség Istennel. És itt jön ugye a tragédia, hogy mi azt hiszük, hogy elmegyünk. 3 perc alatt elmondtam az imádságot. Isten segíts, és irány Godály. Isten pedig meg fog engem segíteni. Ugye ennyi az Istennel való kapcsolat. És akkor elveszítjük, hogy mi nem működik. Nem segít nekem Isten, hogy nem értem, hogy nem hat. Hogy nem tudom, hogy mi van. 21. században már nem működik Isten. Hogy? 21. században nem működik Isten. Kiment a divatból, vagy már elavult, hát egy újabb Isten kell, hogy jöjjön, mert ez a forma már nem működik. Hát itt az oka, hogy miért nem? Mert ha nincs meg a motorja, nincs meg a szíve, hogy hiába visszük a szerelőhöz, hiába festjük át, és hiába ragasztunk rá bármilyen bölcsességet, csak a lelke hiányzik. És akkor persze, hogy nem működik. És ezért fontos a tanítványság megértése, vagy Jézushoz való kapcsolódásunk, ha így megértjük. És most azt mondom, mindenkinek a szabadsága, hogy gyakorolja ezt, mert személyesen különbözőek vagyunk. Mindenki egy kicsit másképp, más aspektusból keresi az Istent, de keresse. És találkozzon vele, és legyen vele, tudjon vele lenni. Lehet, hogy csak a csöndben, nem kell sokat beszélni Istenhez. Isten úgy is tudja a gondolatainkat, ez a csodálatos benne. Nem feltétlenül kívánja azt, hogy mindig elmondjuk szavakban. De el is mondhatjuk. És vele lehetünk. És akkor már megértjük, hogy te igazából ez a legnagyobb dolog. Hogy Istennel lehetünk. A többi pedig ráadás. És akkor a tanítvány tényleg örömnek érzi azt, hogy Krisztussal lehet. És itt jön az a lényeg, amiért a kereszténység fennmaradhatott, hogy Krisztus ezért tartja fönt a kereszténységet, a róla való tanítást, hogy 2000 év óta legyen lehetőség az embereknek vele lenni. Ez az egyetlen magyarázat annak, hogy miért maradtunk fent. Hogy legyen lehetősége az embereknek, bárkinek 21. században is találkozni vele. Isten adja meg, hogy megértve ezt, saját életünkben megnyissuk ezt az utat, hogy elfogadjuk a tanítványságot, vagy így gondoljunk Krisztusra, és keressük Önt. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Istenünk, add, hogy megérthessük, hogy Te hogyan munkálkodsz az életünkben. Ha megértjük ezt, akkor már sokkal könnyebb lesz Téged megtalálni, hiszen egészen közel vagy hozzánk, benned élünk és mozgunk, és nem vagyunk távol tőled, mert testi értelemben nem látunk, és nem vagy a szemünk előtt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus olyan Mester, aki most is jelen van, ott van, amikor róla beszélnek, amikor ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, amikor az ő szavairól gondolkodnak, akkor az ő lelke jelen van közöttünk. Ez felfoghatatlan a mi számunkra, de mégis így van. És ugyanúgy mi is lehetünk tanítványok, mi is megérthetjük az elhívást, és mi is elindulhatunk azon az úton, amelyen elindultak a tanítványok, hogy megismerjék Krisztust, és ezáltal megtapasztalhassák az életükben az Istennek a jelenlétét. Hiszen ez az egésznek a motorja és titka. Add meg Istenünk, hogy ezt megértve a szívünket és a lelkünket nyissuk meg, és ne legyen nekünk terhes a veled való kapcsolat. És talán így megértve egyszerűsíteni tudunk, de mégis a lényeget nem hanyagoljuk el. Ha bármennyi időt is tudunk veled tölteni, az mindenképpen megsokszorozhatja a lehetőségét annak, hogy veled találkozzunk. És így van értelme a hetedik nap megszentelésének is. Hogyha a hét minden napján annyi mindennel foglalkozunk, és időt szánunk rá, hogy haladjunk, hogy megértsük az élet dolgait, hogy helytálljunk, de rád nincsen időnk, mert mindig van valami fontosabb. Hiszen te nem is vagy olyan fontos nekünk, mert sokszor elfelejtkezünk rólad, mert mindaz, amit adtál, az teljesen lefoglalja az életünket, és elfelejtjük azt, aki adta az életet és ezt a teremtett világot, hiszen te vagy az alkotó, és az alkotó mindig jelen van az alkotásaiban, ezért, hogyha a szívünkben keresünk, ott is meg tudunk találni. Az értelmünkben keresünk, ott is jelen vagy. Ha a lelkünkben keresünk, ott is jelen leszel, és ezért tudsz bennünket mindenen keresztül vezetni. Csak add, hogy ehhez bölcsességet kapjunk, bátorságot és hitet, és ne gondoljuk azt, hogy te nem vagy, nem figyelsz, és nem tudsz nekünk segíteni. Add, hogy megtapasztaljunk téged, mindenki úgy, ahogy te megjelensz az ő számára. De add, hogy ezen az úton soha ne adjuk abba ezt a fajta kíváncsiságot, ezt az egészséges vágyakozást, hiszen így tudunk fejlődni, ez a fejlődés útja. Megtapasztalni a te jelenlétedet, keresni, megtalálni, és megélni. Ha ez nincs meg, akkor az egész csak egy elmélet, egy távoli üzenet a múltból, ami elveszítette a jelentőségét. Ez jelenti a megtérés is, hogy megnyitjuk így magunkat, te előtted, és te majd megnyilvánulsz a mi számunkra. Ezért van a bűnbocsánat is, hogy ne akadályozzon bennünket semmi, ami megterhelte a szívünket, hanem szabadok legyünk a veled való kapcsolatra, hogy semmi akadály ne legyen. Így kérjük, te áld meg betegeinket a te gyógyító jelenléteddel, hogy tudjanak megerősödni és meggyógyulni. Légy gyászolóinkkal, add, hogy ez a gyülekezet gyakorolja magát a veled való élő közösségben, mert enélkül nem tudunk előbbre jutni, és nem tudunk téged megismerni. Hadd, hogy mind közösségben, mind egyen-egyenként a saját magunk szívében gyakoroljuk ezt, és akkor te jelen leszel közöttünk, és megtapasztalhatunk téged. Hadd, hogy ezt a kincset megértve, hadd, hogy ehhez ragaszkodva boldogok legyünk, hiszen ez a legnagyobb ajándék. Amikor Istenünk, te önmagadat adod nekünk, ennél nagyobb ajándék nincsen. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat, vagy lásd meg a mi szívünket, amit megnyitunk előtted. Mondjuk el szívünkben levő gondolatainkat egy percben. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Legyetek Krisztus tanítványai. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, ha olyannál lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Amen. Áldás békesség.